Kedves hallgatóink, 2024 az élő ige éve a református egyházban. Isten igéje, szava, kijelentése nem egy tárgy, olyan kinyilatkoztatása Istennek, ami az életre formáláshoz alkalmas. Olyan erőt hordoz magában, hogy amikor kinyilatkoztatják, annak hatása van. Azért élő, mert magában hordozza az erőt. Fogalmazott rádiónknak dr. Gál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese. Gál Tamás kollégám beszélgetett vele.
A Református Egyház meghirdette, hogy ez az év legyen az élő ige éve. Hogyan fog egyáltalán megjelenni a hétköznapokban, a mindennapokban, az ige hirdetések szintjén?
Igazából véve egy nagy szabadságunk van ebben a tekintetben, a szabad akaratunkkal élhetünk, azonban az országos egyházunk ad egy keretet, vagy igyekszik egy támogató vonalat adni ennek a megvalósításához. Január 27-én volt egy nagy lelkész találkozón Budapesten, ott történt ennek a tematikus évnek a megnyitása. Tulajdonképpen egyfajta programnyitány is volt. Érdekes módon, hogy elsősorban nem lelki pásztorok, nem lelkészek, nem lelkész keresztjének, tehát úgy mondjuk, hogy laikusok, de mégiscsak az élet szempontjából komoly teológusok tettek bizonyságot erről. Az egész nyitó gondolatot Viski András író fogalmazta meg, aki még bennünket lelki pásztorokat is lenyűgöző módon nagy mélységben és a Biblia belső összefüggései alapján mondta el annak a jelentőségét, hogy mit jelent az isteni igéje, a szentírás, a kijelentés az ember számára, és milyen feladatot jelent az egyház számára az ige, az élő ige meghirdetése. És akkor ezen kívül nyilván különböző testületekben, egyházkerületekben, egyházmegyékben és a helyi gyülekezetekben alakíthatunk magunknak programokat, amelyek erre a tematikus évre koncentrálnak.
Miért fontos az, hogy élő legyen az az ige?
Én alapvetően nem nagyon szeretem magánemberként a jelzőket a mély tartalmú valósághoz hozzátenni. Amikor azt mondjuk, hogy Isten, akkor hozzáteszük, hogy élő Isten, vagy mindenható Isten. Persze hozzá kell tennünk, én is használom ezeket a jelzőket, szófordulatokat. Isten önmagában Isten. Tehát, ha jól hirdetem, ha jól értelmezem őt, akkor nem, ha nem teszem hozzá, hogy élő Isten, meg hogy hatalmas, meg örökkévaló, ő akkor is magában hordozza ezt. Ez inkább nekünk szükségletünk, hogy egy-egy ilyen jelzővel ellássuk. Ebben az esetben is azt gondolom, tehát nekem református embernek, keresztény embernek, lelkipásztornak az, hogy ige, nyilván nem a nyelvtani műfaji meghatározást jelenti, hanem az Isten szavát nevezzük igének. Az ige önmagában hordozza önmagát jelzők nélkül is. Azt gondolom, hogy a tervezők, szervezők, program meghatározók azért tették oda azt, hogy élő ige, mert ki akarták fejezni azon ebben a tematikus évben azt a töbletet, hogy az Isten igéje, szava kijelentése az nem egy tárgy, az nem egy elvont gondolati valóság, hanem egy olyan valami, olyan kinyilatkoztatása Istennek, amely az élethez, az életformáláshoz, az életre híváshoz alkalmas. Tehát olyan erőt hordoz magában, ami, hogyha megvalósul valahol, ahol kihirdetik, elprédikálják, megmagyarázzák, átadja egyik keresztény ember a másiknak egy szomorú pillanatban, vagy örömteli pillanatban, akkor az ott az élő jellegéből, az élő természetéből fakadóan életet fakaszt. Elkezdi gondolkodóba ejteni a másikat, elkezdi megvigasztalni a másikat, elkezdi fegyelmezni a másikat, vagyis hatása van. Tehát az Isten igéje az a szó, az a leírt, elmondott valóság, amelyik nem marad nyomtalanul. Van is egy ilyen prófétai ige, hogy az én igém mondja Isten, hogy nem tér vissza hozzám üresen, Ézsaiásnál találjuk ezt a nagyon fontos kitételét a dolognak. Tehát ezért élő, mert magában hordozza a dünamiszt, az erőt. Egyszerűen, mint a kovász, beletesszük a vízbe, és akkor azt nem lehet megállítani. Ha belekerült, akkor ott megkereszti. Vagy akár a mustármag példázata, hogy az Isten országát hasonlítja ehhez Jézus. Belekerül a földbe, az a mustármag, és elkezd nőni, megállíthatatlanul, és lesz belőle egy hatalmas növény, már a vetőmag méretéhez képest.
És hogyha azt nézzük, akkor ugye mi reformátusok úgy szoktunk fogalmazni, meg hát a Bibliában is ez van, de ezt szoktuk hangsúlyozni, hogy az ige testélet, aki Jézus Krisztus, és ennek megfelelően pedig ugye, tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy Jézus Krisztus, az élő Jézus Krisztus van velünk. Ez lehet így is? Ilyen
hát
gondolat
így, sőt, egyenesen így kell, ugye mi református tanításunk szerint a kijelentésnek a formái vannak. Egy a kijelentés, egy a lényege, egy az üzenete, csak azért, hogy az ember több távon tudja fogni, értelmezni, ezért Isten jónak látta, a Szent Háromság Isten azt, hogy ezekben a formákban jelenjen meg, és úgy nevezzük, hogy a testélet ige Jézus Krisztus, akiben a legkoncentráltabban, mint élő személyben, valamikor földön járt emberi élő személyben kristályosodik ki az Isten akarata, szándéka, üzenete a megváltásban, hogy szeret, akar bennünket, visszahív önmagához, és szeretne önmaga közelében tudni. Tehát mindaz, amit Jézus tett, az az ige, az az Isten elhatározása. És ugye emellé jön az írott ige, amit a Biblia lapjain olvashatunk, és akkor ennek a prédikálása, a második helvéd hitvallás tanítása szerint egy nagyon-nagyon komoly vállalása ez az egyháznak, az igehirdetőnek, vagy kötelezettsége, nem is vállalása, hogy amikor hűségesen prédikáljuk, igazán prédikáljuk a bibliai igét, az a kijelentés rangjára emelkedik, mert azt mondjuk, amit az Isten üzen. Illetve ott van még az a formája is, ami a látható ige, így nevezzük az egyházban, ezek a szentségek, a sákramentumok. A református egyházban kettőt ismerünk el, fel, mint sákramentumot, a keresztséget és az úrvacsorát, amelyek önmagukban, mint jegyek hordozzák az üzenetet. Tehát ha ránézünk, ha megízleljük, a szánkba vesszük az úrvacsora jegyeit, vagy a keresztség által a víz jelenlétében vagyunk, vagy abban részesedünk, leöntjük a gyermeket, vagy más felekezeteknél bemerítkeznek, azok is a lényegre, az Isten szeretetére, megváltásra hivatkoznak.
Mi a különbség a között, hogyha én minden nap imádkozok, és hát megfelelően imádkozok már, ha így lehet mondani, tehát hálát adok a jó Istennek, de mondjuk nem olvasom minden egyes nap a Bibliát, nem olvasom minden egyes nap az igét. Milyen fajsúlyos az egyik, és milyen fajsúlyos a másik? Tehát mi a kettő között a különbség, vagy miért jó, hogyha igeolvasással egészítem ki az én hitéletemet?
Ez egy nagyon komoly és nagyon jó kérdés. Talán szemléltetem is, akkor könnyebb megérteni a lényegét. Ez olyan, mint a mi mostani beszélgetésünk, hogy a szerkesztő úr felteszi a kérdéseit, de úgy teszi fel a kérdéseket, hogy én nem tudok szóhoz jutni. Tehát ebből nem lesz riport, ebből nem lesz az a hallgatók számára reményteljes, érdemes műsor, aminek lennie lehetne és lennie kellene, vagy fordítva. Én elkezdek beszélni, az első kérdés után itt ülünk a mikrofonok mögött, elképzelhetik a hallgatók, és akkor szeretné feltenni a következő kérdést, de én, mint válaszoló, csak mondom a magamét, és én tudom szőni, és én tudom is mondom. Körülbelül ez a reláció, amikor az imádság és az Isten igének az olvasását egymás mellé tesszük, amikor csak imádkozom, most ezt jól értsék a kedves hallgatók, ez nem pejoratív lekicsinlő, hanem ez inkább egy meghatározó szócska akar lenni. Mondom az Istennek, hálát adok, kérek tőle, panaszkodok, kifejezem az örömömet, elmondom a kötött imádságaimat, szabadon is mondom, és bezárom, amikor elmondtam, mint aki jól végezte dolgát, és ez egy tényleg egy ilyen aktusa az életünknek. Az imádság az mindig jól végezzük a dolgunkat, reménység szerint ez történik. Bezárom a könyvet, és akkor megyek tovább. És akkor csak rácsodálkozok, hogy nem is történik semmi, csak mondom. Hát Isten is szeretne nekünk valamit mondani. Tulajdonképpen ez a riport dinamikája, hogy egyikünk többet beszél természetesen, olykor a másik kevesebbet, de egymásra épülnek a gondolataink. Isten igéjét olvasni, Bibliát olvasni azt jelenti, hogy szóhoz engedem az Istent. Hát honnan tudhatnám én azokat a nagy összefüggéseket a világról, a lelki életről, a mennyországról, a földi dolgokról, nehézségekről, örömökről, ha nem az Istentől, az egyenlő tiszta forrás ez. Talán így érthetőbbé válik ez az egyensúly. Azért kell Bibliát olvasni, hogy Isten is szóhoz jusson. Na, félreértés ne essék, ez nem azt jelenti, hogy ő nem tudná másképp kifejezni magát, mert ugye Luther Márton, amikor kereste az Istent, vagy szolgálta szerzetesként, akkor egyik ilyen hajszájában egy villámcsapás érte, ott útközben nem őt, hanem mellette csapott le a villám, és akkor őt ez úgy megrendítette, hogy megállította ez a dolog, és tett egy fogadalmat, illetve a szerzetessé létele előtt történik ez, hogy ha megmaradok, akkor szerzetes leszek. Tehát Isten így is tud üzenni, meg úgy is tud üzenni, hogy lezár utakat az életünkben, vagy megnyit utakat az életünkben. Egyiktől megrettenünk, a másiktól meg megriadunk adott esetben. De az a barátságos, komoly kommunikáció, ha szabad ilyen evilágiasan fogalmazni, az úgy zajlik, hogy még a sorrendiséget is, ha szabad megfogalmaznom, hadd beszéljen először Isten. Elmondom neki a kérésemet, hogy szeretném megtudni, hogy mit üzensz számomra. Szeretném az összefüggéseket jól látni. Légy szíves, Uram, mondd el. Elolvasom a Bibliát. Lehet, hogy azonnal megértem, lehet, hogy később, napközben, lehet, hogy napok múlva, és akkor én erre reagálok az Istennek. Tehát ez a bibliaolvasás és az imádság elválaszthatatlan egysége.
Most tekintsünk a református egyházon kívülre. Lehet hallani olyanokat, hogy úgy pásztorolnak, hogy gyakorlatilag nem az igét hirdetik, vagy legalábbis nem a Bibliára hivatkoznak. Lehet, hogy egyébként nincsen bennük tárgyi tévedés. Ilyenkor azért mit lehet erre gondolni? Hogyan viszonyuljunk ehhez a témához? Legyen bennünk kérdőjel, hogy az nem is hiteles, hogyha nem hivatkozik a Bibliára?
Hát én nem kérdőjeleznék meg minden tanúságtételt, amelyik nem tünteti fel a pontos ige helyet, de ha tudjuk, hogy honnan származik, akkor ez a hitelesség vagy a hitelesítés érdekében fontos. Hát mi reformátusok ezzel jól állunk. Alázattal, de kellő büszkeséggel mondhatom, hogy a liturgiánkban még talán olykor túlfokozottan is ott van, hogy honnan való ez a vers, ez a fejezet. Azért kell erre utalni, ha nem is határozzuk meg pontosan minden egyes bibliai idézetnél, hogy honnan való, hogy ez Jézus tanítása, hogy ezt Mózes mondta, hogy a Bibliából olvassuk, mert a mai ember nem, az átlagember nem él feltétlenül a Biblia világában ilyen vonatkozásban, és hát ezt tudni kell. Ha egy költőt idézünk, az teljesen intelligencia kérdés, hogy nem magunknak tulajdonítjuk még véletlenül sem azt a nagy gondolatot, vagy azt a rímet, hanem illik oda tenni, hogy ez Petőfi, ez Adi, ez Madács, és tovább lehetne sorolni a nagy neveket, és oda is szoktuk tenni. Tehát ez egy kulturáltság kérdése, a lelki életnek is van egy kultúrája, ezért azt mondom, hogy jó, hogyha a Bibliából való üzeneteket Bibliából valónak tulajdonítjuk, és a hivatkozást is megtesszük ebben a vonatkozásban. Nem beszélve arról, amire utalás lett itt a kérdésben, hogy hát az emberek akkor azzal azonosítják azt a gondolatot, aki mondja, ha nem ismeri konkrétan azt a bibliai helyet, vagy a forrást. Ezért a megtévesztést is elkerülhetjük, hogy ezt nem én mondom, hanem Jézus mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Ő mondja azt, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Ennek a hitelesség fokozásának is az eszköze az, amikor a bibliai alapokat meghatározzuk, és hát ha pásztorolásról beszélünk, akkor meg főleg, hát hol vagyok én lelki pásztor a főpásztorhoz, Jézushoz. Annyit ér a pásztorolásom, amennyire figyelek a főpásztorra, amennyire ráhangolódok az ő üzenetére, és az ő akaratát cselekszem.
Kedves hallgatóink, dr. Gál Sándort, a Nyírségi Református Egyházmegye esperesét hallották arról, hogy 2024 az élő ige éve a református egyházban. A riporter Gál Tamás volt.